Tizedik fejezet. Másnap reggel nagy csapatszemlét tartott a herceg, aki élt az alkalommal, hogy fényes, büszke hadseregét elvonultassa nagy ellenlábasa előtt. Mialatt csupa alakiságból a herceg, mint hűbéres tisztelgett a király előtt, ajkai körül gúnyos vonás jelent meg. A szemében az önérzetes gőg fénye csillant föl tudatában annak, hogy ez a fényes hadsereg épp úgy megostromolja Párizst, ha kell, mint ahogy kész kivonulni bárki ellen. De mindennél még jobban bántotta Lajost az a körülmény, hogy a herceg hadseregében nem csak normandiai és bretányi nemesek lobogóit pillantotta meg, hanem az olyan tartományokból való nemesekét is, mely tartományok közvetlenül az ő uralmához tartoztak, nemes urai pedig különböző okok miatt szegődtek a burgundi herceg táborához. Lajos király azonban alaptermészetéhez híven úgy színlelte, mintha ezt észre sem venné, valójában pedig azon törte a fejét, hogy lehetne ezeket az elpártolt nemes urakat magához visszaédesgetni. E célból megbízta Olivert és még néhány bizalmas emberét, puhatolnák ki vajon, kik ezek a nemes urak. Mi több? Még a burgundi udvar főbb tisztviselőit is hízelgésekkel és gazdag ajándékokkal igyekezett a maga részére hangolni. Egy vadkan vadászat alkalmával, amidőn Károly herceg teljes szenvedéllyel hódolt a vadászat örömeinek, Lajos király még Himbenkurt bárót és Argentont is megkörnyékezte. Az elsőnek agyba főbe dicsérte vitézségét és katonai erényeit, amannak pedig éles megfigyelését és irodalmi képességeit magasztalta égig, mint aki korának legnagyobb történet írója lesz. Mindazokkal a személyekkel, akiket Lajos királya maga javára megnyerni óhajtott, azt is elhitette, hogy voltak éppen Burgundia és Franciaország közös érdekéről van szó, és ott, ahol azt vette észre, hogy pénz áldozatra van szükség, bőkezően osztogatta a javakat, és mindent elkövetett, hogy a maga céljai számára alkalmas embereket elhódítsa. Természetesen Lajos ezt a körülhálózó, vagy inkább elszigetelő politikát nem ötletszerűen űzte, hanem régóta gyűjtött ismeretek alapján irányította, amiket a burgundi udvarban ügyesen elhelyezett emberei lévén szerzett be, és ez a magyarázata annak, hogy néhány óra leforgása alatt ő több eredményt ért el, mint ügynökei évek hosszáig tartó alkudozások során. De kiváltképpen egy ember hiányát érezte nagyon a király, Kehevékor grófét, akire a Plessiben való viselkedése miatt nemhogy megharagudott volna, hanem ellenkezően, akit minden áron és minden eszközzel a maga részére szeretett volna megnyerni. Éppen ezok miatt nem örömmel értesült arról, hogy a gróf mintegy 100 lándzsás vitéz élén Brabant felé tart, hogy a lüttichi püspököt Vilmos Márk gróf és elég ületlen hűbéreseivel szemben segítségben részesítse. Ebben az évszakban a hercegi udvar az ebédet rendesen az erdőben, árnyas fák alatt terített asztaloknál fogyasztotta el, ami annál inkább kapóra jött Károly hercegnek, mert legalább feloldozva érezte magát, nem a szertartásos tisztelgések alól, amikkel különben Lajos királynak, mint hűbér urának adózni lett volna kénytelen, ami természetesen éppen nem volt ínyére. Na már az ebédet künös szabadban, zöld környezetben, zengő vadászkürt hangjai közepette és csapraütött boros hordók kotyogása mellett tarthatták is meg, már a vacsorát kénytelenek voltak díszesebb ünnepséggé avatni. Ez ünnepség rendezése céljából az intézkedések már korábban megtörténtek, és mire Lajos király az erdei kirándulásról Perromba visszaérkezett, olyan pazar teríték várta, amilyen csak a burgundi herceg kincstárától telhetett, amely mind gazdag hűbéreseire, mind pedig csaknem az egész Hollandiára kiterjedő birtokaira való tekintettel Európa egyik leggazdagabb pénzforrásául volt tekinthető. A hosszú asztal élén, amely az ezüst és az arany edények súlya alatt szinte roskadozott, ült a herceg, jobbról pedig kissé emelkedettebb helyen a királyi vendég. Mögötte állott a gelderni herceg fia, aki az asztalok tisztét töltötte be, mellette pedig udvari bolondja Le Glorieux, akit Károly herceg egyáltalán nem tudott nélkülözni. Lajos király, aki különben a burgundi hercegnek ezt a gyöngéjét jól ismerte, egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy az udvari bolond megjegyzésein és tréfáin jót nevessen, tette ezt pedig annál őszintébb kedvel, mert azt is észrevette, hogy az udvari bolond megjegyzései rendkívül éles megfigyelésről tettek tanúságot. És csak ugyan, Tiel Wetzweiler, más néven Le Glorieux udvari bolond, éppen nem volt egyszerű, közönséges, tréfacsináló bűvész. Magas termetű, jó megjelenésű férfi volt, aki a herceget nem csak a vadászataira, hanem a háborúba is elkísérte, így ott volt Monterrey-nél is, amikor a mellén megsebesült herceget egy francia lovas már-már fogjul ejtette, amikor Till Wetzweiler odaugratott, és a francia lovast leszúrva a herceget megmentette. Ezzel a tettével azonban sohasem dicsekedett, hanem úgy adta elő, mintha az egész eset csak kitalált mese volna. Ekkor kapta a Le Glorieux nevet, amelyet mindvégig megtartott. Le Glorieux díszes ruhát viselt ugyan, de csak kevés jelvény volt rajta észrevehető, amelyek hivatását jelentették, és ezeknek is csak inkább szimbolikus jelentősége volt. A haja nem volt rövidre nyírva, ellenkezően dús, hosszú hajat viselt, amely a sapka alól hullámosan türemkedett ki, s jól ápolt szakállával vegyült össze. Arcvonásai, ha személynek nem lett volna bizonyos vad kifejezése, szinte csinosaknak lettek volna mondhatók. Sapkáján skarlátvörös sáv húzódott végig, amely inkább csak jelezte sem, mint hirdette udvari bolond voltát. Elefánt csontból faragott pálcája, mint rendesen, szintén bohóc fejben végződött ugyan, ezüst szamár fülekkel, de olyan finom művű volt, hogy az egész pálca az első tekintetre valamely előkelő udvari tisztviselő pálcájának volt tekinthető. Ennyi és semmi több különböztette meg őt a többi előkelő udvari emberektől. Még csak a sapkája mellett viselt aranyérmet s a nyaka körül fonódó aranyláncot kell megemlítenünk. Kiknek a székei azok ottni, amelyek még mindig üresek? Kérdezte a herceg. Hindenkort és Argenton helye a szőr, felelte az udvari bolond, akik olyan messze elkalandoztak sólyom vadászat közben, hogy a vacsoráról teljesen megfeledkeztek. Akik inkább a röpködő héja felé tekintgetnek sem, mint a tálban pirosló fácány pecsenyére. Épp oly bolondok, mint én, és méltó utodaim lehetnének. Sületlen élsz, kedves Tiel, jegyezte meg a herceg. Hanem akár bolondok, akár bölcsek, ime, itt jönnek a gonosztevők. Mialatt a herceg ezeket mondotta, Hindenkurt és Argenton a köteles tiszteletadás után a helyükre mentek, és azt elfoglalták. Nos, mit jelentsen ez a hallgatás, uraim? Kérdezte a herceg, akinek föltűnt, hogy a két elkésett vendég szokatlanul levert és hallgatag. Fenséges urunk, szólalt meg Argenton. Mikor az erdőből kijöttünk, és éppen hazafelé tartottunk, Kajvékör gróffal találkoztunk. Hogyan? Kiáltott fel a herceg csodálkozva. Már vissza is jött Barabanból? Tehát mindent rendben találtott, nem de? A gróf majd személyesen adja elő jelentését, felelte Hindenkurt. Mi csak azt hézagosan ismerjük. Ó, de hol a pokolban késik a gróf? Pattant föl türelmetlenül a herceg. Csak éppen átöltözködik, ször, hogy illő módon megjelenhessék, felelte Hindenkurt. Azt azonban kijelentette, hogy jelentését külön kihallgatáson fogja előterjeszteni. Ej, minek az a teketória, mondotta a herceg. Csak hadd jöjjön minél hamarabb ide a gróf, aki Lüttich határáról jön, nekünk pedig erre vonatkozóan nincsen titkolnivalónk. Mindenki észrevette, hogy a herceg a kelleténél több bort ivott, ilyen állapotában pedig a különben is dacos természetét nem lett volna tanácsos még inkább ingerelni. Senki sem mert tehát ellenvetést tenni, noha mindjárt érezték, hogy ez az alkalom nem kedvező az efféle jelentések előadására, sem a kényes ügyek tárgyalására. Annál nagyobb várakozással eltelten néztek tehát Krévékör jelentése elé, amely nagyon érdekesnek ígérkezett. A herceg türelmetlenül bámult az ajtóra lesve, mikor látja belépni a grófot, csak Lajos király őrizte meg, legalább látszóan, a nyugalmát, és folytatta beszélgetését zavartalanul az asztalnokkal és az udvari bolonddal. Mikor az izgalom már a legmagasabb fokára hágott, belépett Krévékör gróf, akit a herceg legott kérdésekkel ostromolt meg. Nos, mi újság Lüttichben és Barabantban?
Hübér uram és parancsolom,
felelte a gróf kemény, de szomorú hangon.
Azok a hírek, amiket én hozok, inkább illenének a tanácsgyűlés elé, sem mint a terített asztalhoz.
Ne csak ki velük, hadd halljuk, felelte a herceg. Még hogyha az Antikrisztus eljöveteléről szólanának is azok. De mintha magamtól is rájönnék, a Lüttich hiek már megint bolondoznak.
Úgy van, milord, lázonganak.
No lám, magam is kitaláltam azt, amiről te olyan húzódozva és olyan fontoskodva akarsz beszélni. Azok az ostoba polgárok tehát ismét fegyverhez nyúltak. Ennek a híre soha jobbkor nem érkezhetett volna, mint most, amikor a legfőbb hadúrtól tanácsot kérhetünk, hogyan bánjunk el a főkolompossal, jegyezte meg a herceg, a király felé pillantva, az elfojtott dű kifejezésével az arcán. Van még más egyéb hír is a tarsolyodban? És ha van, hát csak ki vele. Arra is felej meg, miért nem siettél a püspök segítségére?
Milord, felett a gróf. Nagyon nehezemre esik a további jelentés, mert amit mondani fogok, tudom, hogy mélyen megrázza fenségedet. Sem az én, sem senki segítségére nincs már szüksége az áldott lelkű derékfőpapnak. Vilmos Márk gróf és a lüttichi fölkelők megostromolták a kastélyát, őt magát pedig a saját termében meggyilkolták.
Meggyilkolták? Őt? A püspököt? Ismételte a herceg szörnyűködve és halkított hangon, de amit a nagy csöndben a legtávolabb lévők is tisztán meghallhattak. Á, téged megtévesztettek, Krevekor, lehetetlen.
Sajnos, milord, felelte a gróf, a hírt én a francia király egyik skót testőrétől hallottam, aki jelen volt, amikor Vilmos Márk gróf parancsára a püspököt meggyilkolták.
És amely testőr bizonyára cinkosa és felbújtója volt a gyilkosoknak, nem de? Kiáltott fel a herceg hirtelen talpra ugorva, miközben akkorát dobbantott a lábával, hogy az alatta lévő zsámoly 1000 darabra tört. Csukjátok be tüstént az ajtókat, az ablakokat, és halálbüntetés terhe mellett megtiltom, hogy valaki a helyéről elmozduljon. Ti pedig kamarások? Kardot ráncs! Most azután a herceg egyenesen Lajos király felé fordult, miközben kezével lassan a kardjához nyúlt. A király azonban nyugodtan, a félelem legkisebb jele nélkül maradt ülve a helyén, és még csak kísérletet sem tett a védekezésre.
Ezek a rossz hírek, kedves öcsém, egészen megzavarták az elmédet, mondotta a király nyugodt hangon.
Nem zavarták meg, ordított fel a herceg rettentő hangján. Csak éppen végképp megérlelték bennem a bosszú gondolatát, amit én sok hiú szempont miatt s egyéb körülményekre való tekintetből eddig ostobául elhessegettem magamtól. De most ütött a bosszú órája. Te gyilkos! Te testvérgyilkos, aki a saját atyád ellen is föllázadtál! Alattvalóid zsarnoka te! Álnok szövetséges! Hitszegő király te! Becstelen nemes ember! Most a kezeim között vagy, s áldom érte az Istent.
Ne az Istent, hanem az én meggondolatlanságomat áld érte, felelt a király. Mert amikor mi ketten hasonló körülmények között Monteirinél találkoztunk, akkor én úgy emlékszem, te jóval távolabbi parkottál jutni tőlem, mint most.
A herceg a kezét még mindig a kard markolatán tartotta, de a pengét nem húzta ki hüvelyéből, talán azért, mert nem akart lesújtani egy olyan ellenfélre, aki éppen semmi ellenállást nem tanúsított, ami őt támadásra indíthatta volna. Ez alatt azonban a teremben is általános kavarodás és zűrzavar támadt. Valamennyi ajtót lezárták, és őrszemet állítottak melléje. Néhány francia nemes azonban legott talpra ugrott, és késznek mutatkoztak királyuk védelmére kardot rántani. Lajos király sem az orleáni herceggel, sem Dunoá gróffal nem váltott egyetlen szót sem azóta, amióta azokat a lokkéi fogházból szabadon bocsátotta. Mégis a Dunoá gróf hatalmas hangja volt az, amely kritikus pillanatban felhangzott, és a herceghez e szavakat intézte.
Herceg úr! Hát elfelejti, hogy ön Franciaországnak hűbérese? És hogy mink, az ön vendégei, franciák vagyunk? Ha a kezet mer emelni a mi uralkodónkra, akkor legyen is elkészülve arra a visszahatásra, amire bennünket a kétségbeesés fog ragadni. Higgye el, herceg úr, hogy iszunk mi akkor legalábbis annyi burgundi vért, mint amennyi burgundi bort ma ittunk. Bátorság, franciák! Orleáni herceg és ti francia nemesek! Ide mellém, és tegyétek azt, amit én!
Most ebben a kritikus pillanatban derült ki, hogy a király kikre számíthat igazán. Még azok az egy időre elpártolt francia nemesek is sietve gyülekeztek Dunoá körül, akik eddig komorképpel részvétlenül nézték a jelenetet, most azonban Dunoá vezetése mellett az asztalfő felé törtek előre, ahol a király ült, még az udvari tisztviselők, akiknek Lajos király olyan nagy fontosságot tulajdonított, hogy még a kedvüket is megnyerni igyekezett, közömbösen néztek maguk elé, és meglátszott rajtuk, hogy a király pártjára állani egyáltalán nincs szándékukban. De bezzeg elüljárt a királyhűség tekintetében az öreg Crawford lord, aki korát meghazudtoló fürgességgel tört magának utat a herceg híveinek sorfalán keresztül, és bátran a király és a herceg közé állott. Miközben Scott sipkáját a fejére tette, amely alól ősz fürtjei ziláltan omlottak vállára, halovány arcát hirtelen pír borította el, és két öreg szeme fiatalos tűztől ragyogott. Válláról leomló köpönyegét bal karjára csavarta, míg jobbjával kardot rántott. Lajos királynak én már atyáért és a nagyatyáért is harcoltam, és Szent Andrásra fogadom, bármi legyen is a vége, én kitartok Lajos király mellett, kiáltotta az ősz Crawford lord bátran a herceg szeme közé nézve. Mindez, amit itt elbeszéltünk, a valóságban szinte csak pillanatok alatt játszódott le, mert a burgundi herceg alig, hogy a kardjához kaphatott, Crawford lord már is közte és a francia király között termett, míg a francia nemesek olyan gyorsan, ahogy csak lehetett, Dunois gróf körül sereglettek. A burgundi herceg még mindig kardja markolatán tartotta a kezét, és már csak a jeladás hiányzott, hogy megkezdődjék a burgundiak általános támadása, ami előre láthatóan Lajos király híveinek vereségével végződött volna, mint akik szám szerint jóval gyöngébbek voltak. Ebben az utolsó pillanatban Crevecoeur gróf hirtelen előre tört, és harsogó hangon, mint valami vészkürt szólalt meg, hogy zúgott bele a terem.
Én hűbér uram, burgundi herceg, gondold meg, mit cselekszel. Ez a te házad. Te a királynak hűbérese vagy. Be nem ocskolt házad szentélyét vendéged vérével. A te uralkodod vérével, akit te ültettél a trónjára, és akit te kísértél fel oda. Gondolj a házad becsületére, és egy gyalázatos gyilkosságot ne torolj meg még gyalázatosabb gyilkossággal.
Félre az utamból, Crevecoeur, kiáltotta vissza a herceg. Engedj szabad utat a bosszumnak. Félre az utamból, ha mondom. A fejedelemnek haragja rettentő, mint az ég haragja.
De csak akkor, ha igazságos is, mint az ég haragja,
felelte Crevecoeur kemény hangon.
Hallgass rám, milord! És fékezd haragodat, ha bár jogosan érzed is magad, sértett félnek. És nektek is, francia nemes urak, azt ajánlom, kerüljétek a vérontást, és tartózkodjatok minden olyan lépéstől, ami azt fölidézhetné.
Igaza van Crevecoeur grófnak, szólalt meg most Lajos király, akit hideg vére és nyugodt megfontoltsága e kritikus pillanatban sem hagyott cserben, és aki előre látta, hogy kézi tusa esetére roppant heves küzdelemre kerülne a sor. Kedves öcsém, orleáni herceg! Kedves Dunois grófom, és te is, én Derek Crawford lordom! Hevességetek, nehogy tetlegességre ragadjon benneteket, ami vérontásra vezetne! Rokonom a burgundi herceg nagy haragra lobbant annak hírére, hogy egyik legkedveltebb barátunkat, az érdemes Lüttich püspököt gyalázatos módon meggyilkolták. Kinek halálát mi is őszintén sajnáljuk. Régibb és szerencsétlenségünkre újabb féltékenykedés is a burgundi herceget arra a gyanúra ragadta, mintha erre a gyalázatos gyilkosságra mi bújtattuk volna föl a gyilkosokat. Gyilkoltassa bár le a mi vendéglátó gazdánk hamis vádnak súlya alatt a királyát és törvényes hűbér urát, a mi sorsunk katati heves ellenállásotok nem csak hogy meg nem könnyíti, hanem még inkább súlyosabbá teszi. Vissza tehát, lép vissza, Crawford. Legyen már ez az utolsó szavam hozzád, de mint királyod, engedelmességet követelek tőled. Lép hát vissza, és add át a kardodat is, ha követelik. Ez a parancsom neked, te pedig esküvöl fogadtál nekem engedelmességet.
Igaza van, felség, nagyon igaza van, felelte Crawford, aki az immár félig kihúzott karját ismét visszacsúsztatta hüveibe. Mindez igaz és nagyon szép, de becsületemre mondom, 70 évem helyett állanék csak én most a 70 skót testőröm élén. Tudom, Istenem, hogy megtáncoltatnám ezt a piperkőcöt itt az aranyláncával és rikító színeiben pompázó jelszóval és prémekkel ékes kucsmájával együtt.
A burgundi herceg földre sütött szemmel bámult egy darabig maga elé, majd kesernyi és gúnyos hangon megszólalt.
Jól beszéltél, igazad van, Crevecoeur.
Házam becsülete megköveteli, hogy a nagy király, ami kedves vendégünk iránt tartozó kötelezettségünket ne tévesszük szem elől olyan gyorsan, mint ahogy a fölháborodás és a harag első kitörésekor szándékunkban volt. Azt akarom, hogy eljárásom helyességét egész Európa elismerje. Ti, francia nemesek, kardjaitokat adjátok át szolgáimnak. Uratok megszegte a hűséget, további kíméletre tehát nem számíthat. De tekintettel a ti becsület érzésetekre, nem különben arra a magas rangra, amire különben uratok méltatlanná vált, Lajos rokonom kardját nem kívánom.
Közülünk addig senki meg nem válik a kardjától, és ezt a termet mind addig el nem hagyja. Valameddig biztosítékot nem kapunk arra nézve, hogy királyunk élete nem forog veszedelemben,
felelte önérzetes hangon Dunois gróf.
És a skót testőrök közül sem teszi le senki a fegyvert mindaddig, amíg vagy a francia király őfelsége, vagy a francia connétable meg nem parancsolja,
felelte határozott kemény hangon az ősz Crawford.
Derék Dunois grófom, és te is, vitéz Crawford lordom,
mondotta Lajos király.
Túl buzgalmatok inkább árt sem, mint használ nekem. Jobban bízok én,
és itt a szava önérzetessé vált,
az én ügyem igazában, mint az úgyis hiába való ellentállás megkockáztatásába, ami legjobb, legvitézebb embereim vérébe kerülne.
Adjátok át a kardotokat.
A nemes burgundiak majd megvédelmeznek titeket, és engem is. Adjátok hát át a kardotokat. Parancsolom!
Lajos király még ebben a rettentően veszedelmes helyzetben is legott meglátta azt az egyetlen kivezető utat, amelyen át az életét megmenthette. Azt ugyanis bizonyosra vehette, és tudta is, hogy ha harcra kerül a sor, az első halott ő lett volna. Ha már őrizkedett attól, hogy a herceg haragját a kitöréséig ingerelje, sem nem kísérelte őt, sem nem árulta el azt, mintha félne is tőle. Csak éppen nem vette le róla nyugodt és erősen figyelő tekintetét, mint ahogy a bátor férfi szeme figyeli a dühöngő őrült minden mozdulatát, és aki tudja, hogy a dühött őrjöngést egyedül kemény magatartásával és nyugalmával képes korlátok közé szorítani. Crawford tehát e szavakkal adta át kardját Crevecoeur grófnak.
Vedd át, és örvendez neki. Engem ezért nem érhet gáncs, mert nem becsületes harc után veszik el tőlem.
Megálljanak az urak, kiáltotta a herceg reket hangon.
Tartsák meg a kardjukat. Elég, ha megígérik, hogy nem használják.
Te pedig, való állajos, tekintsd magad foglyomnak mindaddig, amíg a gyalázatos gyilkosság és szentségtörés gyanúja alól nem tisztázod magad. Vezessétek őt a Herbert toronyba. Kíséretéből 6 urat vihet magával, akiket maga választhat ki magának. Ön pedig Milord Crawford. Őrségével együtt távozzék a kastélyból, és keressen más utcállást. Valamennyi fölvonóhidat húzzátok föl, a védő rostélyokat pedig bocsássátok le. A város kapuit 3-szoros őrség szállja meg, a repülő hidat hozzátok át a folyó jobb partjára. A kastély körül állítsátok föl hadrendbe a fekete vallonok lovas századát, és minden őrhelyre 3 őrszemet állítsatok. Te pedig, Himbenkurt, gondoskodjál arról, hogy holnaptól kezdve a városban óránként gyalogos és lovas katonák végezzenek őrjáratot éjjel úgy, mint nappal. Ha erre ugyan egyáltalán szükség lenne, mert mi ezt az ügyet gyorsan akarjuk dűlőre juttatni. Jól vigyázzatok Lajos király személyére, mert a fejetekkel szavatoltok érte.
E szavak után a herceg gőgösen és dacosan ugrott föl az asztal mellől, csak királyra gyűlölettől szikrázó tekintetet vetve, kirohant a teremből.
Uraim, szólalt meg ekkor Lajos király méltóság teljesen széttekintve maga körül. Szövetséges társának és barátjának halála megzavarta a herceg elméjét. Remélem azonban tudjátok, hogy mint lovagoknak és mint nemes uraknak mik a kötelességetek, és így a hűbér ura ellen irányuló felségsértő erőszakoskodásában őt nem támogatjátok.
E pillanatban lenn az úton megszólaltak a dobok és a trombiták, a katonákat szólítván fegyver alá.
Mi burgundi alattvalók vagyunk, ször,
felelte Crevecoeur gróf, aki a burgundi herceg udvarában a marsall tisztjét töltötte be.
És mint ilyenek, engedelmességgel tartozunk urunknak.
mindazáltal mindent elkövetünk, hogy felséged és a herceg között békét teremtsünk. Egyelőre azonban a parancsát teljesítenünk kell. Ez urak itt megtiszteltetésüknek tekintik, hogy ő fenségének az orleáni herceg, a vitéz Dunois grófnak és a férfias Crawford lordnak ellátásáról gondoskodhatnak. Én magam felséget kamarása leszek, és felségedet fölvezetem lakosztályába. Sajnos nem úgy, ahogy én a Plessy szíves vendégfogadtatás után tenni szerettem volna. Még csak azt a 6 embert méltóztassék kísérete közül kiválasztani, akiket a herceg parancsa értelmében szolgákként tarthat maga mellett.
Akkor hát jöjjön velem, mondotta a király rövid gondolkodás után. Oliver Le Dain, Balafré Scott testőr, ha úgy tetszik, fegyver nélkül, továbbá Tristan Ermit 2 emberével, és végül az én hű tudósom Galeotti Marzio.
Hát, felséged, minden parancsát teljesítjük, felette a gróf. Ha jól tudom, Galeotti éppen valami víg társaságban ittogál, no de majd mindjárt érteküldök. A többiek nyomban parancsára állhatnak felségednek.
Megfigyelted, Crevecoeur gróf, sukta oda halkan az udvari bolond, mikor Lajos királyt kikísérték a teremből. Kiket választott ki a király szolgálattételre maga körül?
Hallott a viacskám, de mi bajod van vele?
Semmi, a legcsekélyebb se, felelte mosolyogva a Le Glorieux. Csak furcsa választásnak találom. Mindjárt az a kerítő borbén nyitja meg a sort, azután az a nyakvágó skót zsoldos. Egy hóhér kapitány és 2 pribéke, és végre az a Perna Hajder sarlatán. Én veled megyek, Crevecoeur, hadd vegyek egy kis leckét a gasságokból, és hadd lássam egyúttal, mint bánsz te el ezzel a gyülevészhaddal. Ennél különb zsinatot maga az ördög sem tudott volna összehívni, de hozzá különb elnököt sem találni. És a téfa csináló, aki azt hitte, hogy neki minden szabad, a karjába kapaszkodott a grófnak, aki erős fedezettel, de a kijáró tisztelet szigorú figyelembevétele mellett a királyt a kijelölt lakására kísérte.